Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márta Nevelin köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorunk vendége Szilasi László irodalomtörténész író, aki az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Bulgakov Kávéház által közösen szervezett Álljunk meg egy szóra sorozat vendége volt. A sorozat házigazdája pedig, mint általában, László Noémi költő. Szintén a mai Espresso-ban hallgathatják meg Gergely Zsuzsa interjúját Lövétei Lázár László költővel, a Székelyföld folyóirat főszerkesztőjével, melyet Alkalmi című verseskötetének kolozsvári bemutatója után készített. Illetve műsorunk végén Pataki Lehel Zsolt, aradi munkatársunk kis összeállítását hallják arról, hol is született valójában Jávor Pál, aki élete első 17 évét Aradon töltötte. Ezért az aradi magyarok közül sokan úgy gondolják, illendő és időszerű lenne legalább egy emléktáblát elhelyezni szülőházán. Ez lenne tehát a mai műsor rövid összefoglalója, tartsanak velem a következő közel 50 percben. László Noémi által vezetett Álljunk meg egy szóra sorozat márciusi vendége Szilasi László irodalomtörténész író volt. Szilasi László 1964-ben született Békéscsabán, tanulmányait a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karának régi magyar irodalom összehasonlító irodalomtudomány szakán végezte el 1984 és 1989 között. 1989-től a Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának régi magyar irodalomtörténeti tanszékén tanársegéd. Kutatási területe a régi magyar irodalom, Jókai Mór életműve, valamint a legújabb magyar próza. Több kötet társszerzője, például a Hárs Endrével közösen írt Lassú olvasás, Történetek és trópusok című könyvnek, vagy a Németh Gáborral közösen jegyzett Készregény című könyvnek. Az erdélyi, romániai olvasó mégis inkább három regényéről ismerheti Szilasi Lászlót, ezek időrendi sorrendben a következők, Szentek hárfája, a harmadik híd, és Amíg másokkal voltunk. A továbbiakban Szilasi Lászlóval készített interjúnkat hallják, tartsanak velünk! Fontos a műfaj, nagyon fontos!
Hát nekem mindig sok tanácsot adott. Nem csak az van benne, hogy hogyan kell olvasni, az is benne van, hogy hogyan kell megírni, hogy olvasható legyen. Igen, tehát ez nagyon fontos. Mindig tanácsokat ad a megíráshoz. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy meg akarsz csinálni valamit tökéletesen, hanem valami olyasmit akarsz megcsinálni, ami az olvasó tekintetében válik tökéletessé. Ugye van egy ilyen építészeti utasítás, hogy a régi görög templomok azok nem teljesen egyenes felületűek, hanem picit görbék, hogy a tekintetben ugye egyenesnek látszódjanak, és akkor valami ilyesmi szempontból a számomra a műfaji utasítás az fontos.
Tehát, hogy ez nem csak szakmai ártalom, hanem valamilyen belső kényszer.
Nem vagyok benne biztos, hogy mindig külön tudom választani, de szerintem az gyakori, hogy a műfaj az segítséget nyújt. Vagy egynél több műfaj kerül egymással dialógusba. Gyakran úgy néz ki például, hogyha régebbi szövegeket olvasunk, hogy azok az érdekesek, amik szabálysértőek, vagy megpróbálják így összekeverni a szabályokat. De egyelőre még azzal foglalkozom, hogy regényt írjak különböző módokon.
Ez legalábbis a kritikusok szerint sikerült is, bevallom őszintén, hogy erre rám erős hatással volt Károlyi Csabának a harmadik hídról írott kritikája. Szerintem rá is erős hatással volt maga a regény, lévén, hogy annak a kritika kötetnek eleve ezt a címet adta, hogy nincsen harmadik híd. Jól láttam vajon, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy nem feltétlenül az van, hogy szegénység vagy bármi, hanem egy párhuzamos világot mutat be a harmadik hídban?
Hát nem sok közünk van hozzájuk. Egy idő után rájöttem, érdekes módon ugye már az írás közben, hogy azok, akiket mi látunk, hajléktalanok, homeless-ek, csövesek, azok az arisztokráciájukhoz tartoznak. Azok rendszeresen étkeznek, akkor fürdenek, amikor akarnak, lecserélhetik a ruhájukat. Tehát ott azok választott életek, így akarnak élni. Nem akarnak megruhadni abban a nehéz iparban, amit mi Magyarországon szétprivatizáltunk. Nem akarnak úgy élni. És ezek alatt nagyon nehezen észrevehetően vannak azok a lények, akik viszont nem választották ezt az életformát, hanem Szeged környéki erdőkben kínlódnak, nagy rakás szemetek közepette egy nylon zacskóban alszanak hetek óta, addig, amíg meg el nem pusztulnak ott. Nem sok közünk van hozzájuk. Én is úgy kerültem el oda, hogy Szegeden van egy mentős doktornő, aki minden héten egy napot rászán arra, hogy ezeket a helyeket körbejárja. És akkor ott néha lehetett látni ezeket a haldoklókat. Osztja a gyógyszert, nem tudom, órákig mossa a kezét utána. Szóval igen, ez egy másik világ.
Károlyi Csaba ebben a bizonyos kritikájában azt írja, hogy ön ezzel a regénnyel megteremtette a magyar hajléktalan regény műfaját. Ezt hogyan fogadta ezt a mondatot, vagy van-e valami hozzáfűzni valója?
Ugye nehéz az irodalmi szövegekhez hozzányúlni úgy, hogy például az egyik, ami segít az olvasónak, nekem is, más könyvek esetében, hát az ugye a könyvnek a címe. Ezt általában a kiadók adják, vagy tanácsolnak valamit, hogy választanak a szerzői javaslatok közül. Aztán van ugye a fülszövegnek az ajánlata, és utána vannak a kritikai ajánlatok, és akkor ezek valahogy úgy belövik a dolgot. Mondjuk azt utáltam, hogy a Szentek hárfája az olyan, ugye a fülszöveg szerint olyan, mint hogyha Umberto Eco írta volna. Umberto Eco egy nagyon bölcs ember volt, vagy legalábbis okos, na de hát azért szerintem nagyon rossz író volt. Hát annak például nem örültem olyan nagyon, de hát azóta is fogy a könyv, lehet, hogy jó üzleti fogás volt. Én nem tudom megállapítani, hogy kit mi szólít meg, milyen ajánlat szólít meg. Lehet, hogy bejött. Hát ugye kötelező olvasmány lett bizonyos gimnáziumokban érettségire. Biztos, hogy érzékenyít, és akkor nem baj, hogyha valaki azt mondja, hogy ez hajléktalanokról szóló regény.
Elhangzott ez is, hogy 40 éves volt, amikor megjelent ez az első regény. Van ennek valamilyen jelentősége ön szerint?
Az úgy volt, hogy 64-es születésű vagyok, és hogy is 2004 legvégén karácsony, két ünnep között kezdtem el írni. Akkor rájöttem, hogy a gyerekek felnőttek, hogy fölszabadult az időm, meg a lelkemnek egy része merül. Tehát az a mindennapos munka, ami a gyermekkel van, munka és öröm, az már nincsen. Az már nincsen, és akkor mit fogok kezdeni az életemben, amikor mostanáig azzal hitegettem magam, hogy nagyon nagy író vagyok. És ez a kettő együtt, tehát hogy valamit meg kell csinálni. És akkor az volt, hogy ennek a 2004-nek a nyarán kint voltunk valahol a földközi tengerpartján, és ott volt egy nap, amikor összeállt az egész, hogy mi lesz, és akkor megírtam, amikor hazamentünk, és akkor karácsony után leültem, és elkezdtem megírni. Nem volt krízis. Aztán 2008-ban, az is lehet, hogy ez ide tartozik, akkor elváltunk, de nem éreztem azt, hogy ezzel a belső válsággal lenne összefüggésben az írás, inkább az, hogy a gyerekek felnőttek.
Gyakran van ilyen, hogy valahol egyszer csak összeáll a kép?
Hát nem tudom, hát csak nyilván a saját tapasztalataimról tudok beszámolni, de azok általában olyan természetűek, hogy ki kell találnom a programot. És ez régebben, ugye, amikor tudományos könyveket hoztam össze, akkor is nagyjából látnom kellett, hogy mit akarok megcsinálni, mi szaladjon szét. A regényekkel meg mindig így van, tehát hogy látnom kell együtt. Ennél egyébként, tehát az Amíg másokkal voltunk című regény esetében egyébként nem volt egységes vázlat. Arról volt vázlat, hogy néz ki az első rész, és hogy ebből az első részből milyen harmadik és második rész következik. De az egészre nézve nem volt munka, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul.
Értsem úgy, hogy mondjuk látja a történet végét.
Persze, rendkívül kiábrándító lehet. De ugye, ha nem látnám, bizonyos értelemben, ha nem látod, akkor könnyebb megcsinálni. De hogyha tudod, és úgy próbálod mégis valamennyire érdekesen megcsinálni, az egy érdekes kihívás. Igen, tudtam, hogy mi lesz a vége. Thank you.
Astera bob zrivenie, frishte khabene vene.
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Bulgakov Kávéház által közösen szervezett beszélgetés sorozat e hónapi vendége nem először járt előadói minőségében Kolozsváron. A 90-es évek közepén pár hétig tanított a filológián. Az a város lakói, körülményei megrendítették Szilasi Lászlót olyannyira, hogy saját bevallása szerint még pszichológiai tanácsadásra, kezelésre is szüksége volt, miután hazatért a kincses városból Szegedre. Hogy mi okozta ezt a traumát, arról is beszélgettünk, a következő negyed órában Szilasi Lászlóval hallanak interjút, majd ennek a végén a szerző felolvasásában egy részletet az Amíg másokkal voltunk című regényéből, mely részlet éppen Erdélyben, pontosabban a Gyalui várban játszódik. Említette, hogy egy adott pillanatban Kolozsváron tanított két hétig. Mit tudott mondjuk az erdélyi magyarokról azelőtt? Tudott-e róluk valamiket? Érdekelte-e?
Elég sokat tudtam róla, tehát hogy szerintem úgy van, az a véleményem erről, lehet, hogy már akkor is ez volt, hogy mondjuk Magyarországnak egy bizonyos része, darabkája, az inkább ahhoz az országhoz tartozik, amelyikkel határos. Tehát a Nyíregyháza az olyan ukrajnás. Békés Csaba belelóg Aradba, Szeged az a délvidékbe lóg be, Horvátország. Nem, tehát volt valami ilyesmi elképzelésem, de ilyen sokáig először itt voltam kint, és nagyon szomorú lettem egyfelől így körülmény, tehát nem volt olyan, mint mitől mondjuk Szalontaj, nem tudom. És akkor bent van, elég nagy, és valahogy némely ponton azt éreztem, hogy lehet, hogy ez nem hangzik túl vidáman, de hogy van a népességnek egy olyan alacsony foka, ami már nem teljesen egészséges. Tehát, hogy amikor már olyan kevés ember harcol azért a kevés pozícióért, hogy az már nem jó. És valahogy ez rám telepedett, de ez egyébként mindenütt így van. Nem tudom, hogy hol vannak annyira sokan, hogy ez ne látszódjon, de például Bécsben is tanítottam két hetet, ott a helyzet az még borzasztóbb volt. Ugye azok nagyon kevesen vannak, ott összegyűlnek, hungarológia, nem tudom micsoda. Szóval ez borzasztó, tehát az, amikor így elkezd fogyni, az borzalmas. Az borzalmas, és szerintem leginkább ettől lettem depressziós, hogy ugye régen mindig azt mondták Szegeden, hogy ugye amikor már nem magyar többé az ember, akkor nem fog meghalni.
De valahogy mégse jó.
Tehát valahogy akkor nem tartottam ezt helyesnek, hogy, mert ugye délelőtt az Odorics Ferenc kollégám tartott egy előadást, megebédeltünk, délután én tartottam egy követő szemináriumot, este meg elmentünk vacsorázni, inni. Elég sok mindent láttam, már hát ezen a szinten, és az azért nem volt olyan, amikor egy magyar nevű ember csak románul tudott beszélni, valahogy olyan nem egészséges, azt éreztem. Hát, kezdetleges, de erre emlékszem, meg írtam egy naplót akkor, hosszú naplót, minden este írtam valamennyit. És az érdekes volt, ahol, mert ezt éreztem, hogy egy alapvető élmény ér.
Az egyetlen kiegészítő kérdésem, hogy a nyelvvesztéssel találkozott-e, vagy rájött-e, hogy itt megy egy ilyesmi is végbe, nem csak itt nyilván, de hogy mondjuk én itt élek és tapasztalom.
Igen, ez, hogy amikor mi itt voltunk egy-két ilyen rettenetes házi buliba, verekedések, vér, tehát az már nem volt akkor már Magyarországon olyasmi, de tényleg borzasztó, ijesztő dolgok történtek, és mi pedig akkoriban a dekonstrukcióban hittünk, tehát hogy a zirodalom az elsősorban szavakból, és azon belül elsősorban szóképekből, meg alakzatokból áll. És akkor valahogy ehhez képest azt látni, hogy valaki már elvesztette a nyelvét, az borzalmas volt, ahogy egyébként a Dekon csoport első szegedi konferenciáján is egy-két évvel korábban tartottunk egy-két előadást, és akkor egyszer csak jött egy vajdasági gyerek, és elkezdte magyarázni, hogy ne féljetek, nem lesz háború, nincs semmi baj, itt nem lesz, semmi baj nem lesz, posztmagyar, akkor még úgy hívtak, posztmagyar, nem fog a magyar kipusztulni, szóval valami ilyesmire emlékszem az akkori tapasztalatokból. Valahol itt lakott Detéri Barabás Pál és a családja, ahol eddig jártak az utazók, ott egyetlen magányos koppantó vagy rész diótörő meg nem maradt a régi tárgyakból. Régi tárgyakat nem lehet vásárolni, ha kifizeded, akkor sem lesz tiéd az ideje. Itt minden megvolt, érintetlenül a maga ősi szépségében. A kandalló két oldalán faragott elefánt agyarak álltak, valamelyik ősrégen azt játszotta, hogy csendes gyarmattartó, hogy egy nem létező afrikai birodalom csendes ura, ő itt gyémánt bányája van, és az oláhok az ő rabszolgái. A falak tetőtől talpig nagybecsű képekkel, olajfestményekkel, ritka acélmetszetekkel voltak befedve, a régi rokokó órák érintetlenül álltak mesterséges gépezeteikkel, sajátos cifráikkal, a mahagónival és elefántcsonttal kockázott asztalokon, vagy a tiritarka márványemelvényeken. Hát ezért jó írni, hogy leírhatsz ilyet, hogy tiritarka márványemelvényeket. Ez egész kibaszott életed eltelik, és nem írsz rá olyat, hogy tiritarka márványemelvényeken. Ez csak szögletes zárójelben. Az előteremben a kedvenc agarak, amik az erdélyi úri létnek épp úgy elmúlhatatlan kellékei, mint a spanyoloknál a köpönyeg, vagy a régi vikingeknél a pukó nevű kés. Nagy kalitokban éneklő színes madarak, értékes ritkasággyűjtemények, ősi erekék, antik szobrok, szobortöredékek, domborműdarabkák, ritka fegyverek és numizmatika. Ivadékról ivadékra gyűjtötte ezeket régen minden nemes erdélyi család. Egy középkori imádságos könyv. Minden szakasza előtt a legnagyobb művészek remekeiről másolt metszet, az akkori művészi tökély vitathatatlan bizonyítéka, továbbá Barcsai Ákos vagy valamelyik másik erdélyi fejedelem ezüst mosdótája, amelyen a víztartót egy ágaskodó szarvas képezi, és nagy gonddal készült picike emberi alakokkal van körülverve. Az urilak hátsó csarnoka üvegházban végződik, tele van meleg éghajlatról hozatott növényekkel, az egyik ág még virágzik, a másikat már jócskán lehúzza az aranyló gömbök hatalmas terhe, földszag, nedves forróság, északi dzsungel. Ilyenek lehettek azelőtt az erdélyi úri lakók, itt meg is maradtak. Csendben éltek bennük az emberek. Talán ez lehet a mitológia, talán ez lehet a szent. Móricz, összesen ennyit gondol, de Anton is mélyen hallgatott, mert ugye itt Jókai Móricz és egy bizonyos Anton nevű utaznak Erdélyben szekérrel. Amint egy gyönyörű fenyőerdő tisztására kiértek, hirtelen eléjük tűnt a detonáta. Nem lassanként szoktak hozzá a látásához, nem látták, hogy messziről feléjük közeledik,
Csak akkor vették észre, amikor már a tornácában álltak és végig bámulták rajta. Emelték a fejüket, emelték, mint a kisgyermekek, hogy meglássák a felnőtt ember erős, tiszta, derűs arcát. Emelték majdnem a hanyattesésükig, szögletes zárójelben elmondom, hogy ez onnan származik, hogy van nekem egy Vadai István nevű vadállati stílusú kollégám, óriási tudása, és van három fia. Régen kicsik voltak, és volt egy Sánta Gábor nevű kollégánk, akit nem régen elveszítettünk. De Sánta Gábor ez olyan 2 méter 10 centi lehetett körülbelül. És a gyerekek így ránéztek a Sánta Gábor cipőjére, térdére emelték a fejüket, és az lett a vége, hogy hanyattestek a magasságtól. És annyira örültem neki, hogy ezt itt felhasználhattam végre. Tehát, hogy ez a detonáta, ez a szegény Sánta Gábor. Vannak rokon földrajzi alakulatok, a tudós szakemberek mindenféle neveket sorolnak, a bazaltoszlop képződés világhírű mintaképei, orgonasípok, vannak versenytársak, és a verseny szorosnak mondható. A detonáta, ez a természet alkotta remek mű, azonban olyan fenségesen emelkedett ki a szemük látára a földből, mint egy óriási templom vége láthatatlan homlokzata, ezerszer ezer karcsú és íves oszlop, amikből ha egy sor letört, mögötte már is látszottak végtelennek tűnő sorokban és oszlopokban, harci négyszögekben az utánuk következők, alant pedig százjolnyi távolban elromolva hevertek a legrégibb omladékok, amik egykor az épület várfalait képezték, de most már páfránytól benőve, mohától takarva hevertek, győzött fölöttük az idő. Móric pedig úgy érezte, el tudná ő itt reggeltől estig ülni, tudna bámulni maga elé, és talán képes lenne arra is, hogy ne gondoljon semmire. Ott járna a lelke minden egyes kövön, roppant és világos kép oszlopsoron végig, melynek egyik oldalát a nap aranyszínűre festi, végig az egymás fölé hajló bazalt kőbálványok ég kék csarnokain, amelyeket rétegenként törd el alább és alább a vihar és az idő. Természet alkotta, Isten adta romok, a pusztulásban nincs határ.
Az elmúlt közel 20 percben Szilasi László irodalomtörténésszel, íróval készített interjúnkat hallották. Alkalmi. Egészen egyszerűen csak ennyi a címe Lövétei Lázár László tavaly megjelent verseskötetének, mely a Sétatér kiadó gondozásában jelent meg. Lövétei Lázár László egy kis kötetbe szerkesztette össze mindazokat a különféle alkalmakra írott verseit, melyeket családtagjainak, barátainak, pályatársainak vagy éppenséggel a nagy elődöknek szánt. A kötetet Kolozsváron Egyed Péter filozófus mutatta be az év elején. A bemutató után Gergely Zsuzsa beszélgetett a szerzővel, ezt az interjút hallják a továbbiakban.
Az alkalmi, az tényleg alkalmi versekből áll össze, hosszabb, rövidebb szövegek, alkalmi X-nek, Y-nak ajánlott, illetve hát korábbi dolgaimra reflektáló versikékből állt össze. Tulajdonképpen ennyi is lenne a lényege, számomra az volt a lényeges, hogy mitől alkalmi egy vers, illetve az, hogy alkalminak született, attól még lehet-e jó vers. Erre nem tudom természetesen a választ, erre szerintem senki nem tudja a választ. Az viszont tény, hogy vannak nagyon rossz alkalmi versek, például Ady Endre Rohanunk a forradalomba, és vannak nagyon jó alkalmi versek, például József Attila, Tomás Mann üdvözlése. Ez a kettő jutott most hirtelen eszembe.
Mikor ezt az alkalmit boncolgattátok, akkor mondtál példákat konkrétan, hogy hogy született egy vers, például a 70 éves Király László születésnapjára. És az volt az érzésem, hogy azért lesz tulajdonképpen alkalmi, mert van egy határidőd. Tehát fel kell jönnöd Kolozsvárra, van majd egy est, és fel fogod olvasni ezt a verset. Mert amúgy, ha egyszer bevillanna neked valamiért Király László, és mennél ugyanabban a ködben, valószínűleg akkor is dedikálnál egy verset Király Lászlónak, csak nem kell annak, nem tudom én meddig megszületnie, a született 3 év múlva is, nem akkorra. Nem azért alkalmi egy vers, mert van egy megszorítás is?
Ebben teljesen igazad van, sőt, Arany János mondja, hogy a legjobb múzsa a határidő, és hogyha én szabok magamnak határidőt, akkor az nagyon nyúlós határidő lesz. Úgyhogy ez már oltári nagy közhely, hogyha valamit meg kell csinálni, akkor az ember megpróbálja összekapni magát, sűríteni, elfelejteni mindenféle egyebet, ami épp kurens dolga lenne, probléma lenne. Rábízza az asszonyra, hogy vigye el a gyerekeket iskolába, vagy ilyesmi, és akkor ő megpróbál otthon lustálkodni. Lustálkodás természetesen idézőjelbe értendő, szóval koncentrálni kéne valamilyen úton módon az adott témára. Hogyha sikerül, jó, ha nem, akkor sincs semmi baj, lehet, hogy megszületik a vers, nem lesz jó, közölhető. Viszont az se garancia, hogyha várjuk az ihletet folyamatosan, és azt hiszük, hogy na, akkor ezt most tényleg a Szentlélek sugallatára írtuk, az se garancia arra, hogy jó lesz a vers.
Mitől lesz alkalmi a kislányodnak ajánlott vers? Mert vele mindennapos kapcsolatban vagy. Ő folyamatosan ihlethet téged. Még máskor is írtál verset, ami a gyerekeid világából ihletődött. Az egy rendszeres együttműködés idézőjelben. Miért alkalmi az a vers, ami éppen indítja a kötetet?
Gondolom, hogy attól, hogy pont akkor sűrűsödik össze az a sok minden, amit tőle kaptam, amit róla gondolok, hogy épp abban a pillanatban fogalmazódik versével, szöveggé ez az egész dolog, ami vele kapcsolatos. Konkrétan ugye a Viccának írott versemről lévén szó, nyilván itt is segített a felkérés, amit a korunktól kaptam. Hogyha már megígértem, akkor nem szeretek kihátrálni az ígéretekből, restellem. Nem is jönnek túl gyakran a felkérések, akkor már próbáljam legalább a megígért dolgokat teljesíteni.
Lövétei Lázár Lászlót Gergely Zsuzsa kérdezte.
Évek óta hallgatlak könyvbemutatókon, úgy is, hogy rólad szól, úgy is, hogy te kérdezel, és más a vendéged, és tényleg rendszeresen Arany János, és néhány más klasszikusunk szóba kerül. És végtelenül nagy tisztelettel, szeretettel és lelkesedéssel beszélsz róluk. Kevesen vannak a kortárs költők közül, akik szinte mindig a klasszikusaink közül említenek példaképeket, és nem mondjuk még egy másik kortársat, nem föltétlenül magyar nyelvűt, de hogy nem egy kicsit korban is, és megjelenített világban is hozzánk közelebbi embert. Miért szeretette őt ennyire? Mi az, amiért mindig bekerül a szövegbe? Vagy miért szeretett például Vörös Martit, Csokonait, mert őt is szoktad mondani. Mi van ebben a régiek iránti kutakodásban? Csak a költő érdeklődése, vagy egy kicsit a filológus, a bölcsész, a magatartás is, és ne talán a szerkesztő is?
Hát az utóbbiak is benne lehetnek természetesen, de ők tudták a legtöbbet, azt hiszem. Persze, most beszélhetnék Vörös Sándorról is hosszan és ódákat zengve róla, de hát Vörös Marti azért Vörös Marti, tehát ő csinált nekünk magyar költői nyelvet, ugyanúgy, ahogy Puskin az oroszoknak mondjuk, vagy Eminescu a románoknak, korábban nem igazán volt nekik ilyenjük. Arany külön kategória, tehát belőle soha nem fogok kiszeretni. Nem tudom, hogy miért szerettem bele, de hogy kiszeretni belőle nem fogok, az biztos. Gyönyörű minden mondata, az más kérdés, hogy miért írt eposzokat akkor, amikor nem kellett volna, stb. De ezt ő is tudta magáról, és számomra pont ez a szimpatikus benne, hogy tudja, hogy nem biztos, hogy korszerű, nem biztos, hogy ezt kéne csinálni, és mégis csinálja. Ez a folyamatos bizonytalankodás, ez számomra utolérhetetlenül szimpatikus. Azt látjuk ma is, itt a 21. század elején, hogy mindenki nagyon biztos magába. Vagy ilyen, vagy olyan, vagy zöld, vagy piros, vagy fekete, vagy fehér, stb. És elmegy a falig a saját igaza mellett, és ebből mindig valami szörnyű nagy tragédia következik. Aranyba én pont ezt szeretem. Aranyba az a lényeg, hogyha megpróbálom leszűrni tényleg laskaszűrőn az egészet, hogy óvatosabban egy cseppet, lassabban a testtel. Tudom én, hogy nincs igazam, megcsinálom. Aztán visszáveszek, hagyom töredékbe, mit tudom én, a Hun trilógiát, hagyom töredékbe az Éduát, stb. Egy csomó töredék van nála. Folyamatosan vívódott saját magával, hogyha ilyen Arany János féle alakok lennénk mi magunk is, akkor szerintem nem lenne ennyi tragédia. Most lehet, hogy hülyén hangzik, de épp ma hallottam, hogy a brit külügyminiszter azt mondja, hogy hát, ha már így alakult, akkor maradjon Assad Szíriába. Hát akkor miért kellett ez az 5 éves cigánykodás? Miért kellett meghalnia 500 000 embernek, és elmennie 3 milliónak vagy 5 milliónak Szíriából? Miért, mire volt jó ez az egész, stb.
Attitűdben te egy kicsit olyan vagy, mint Arany János, mert mondok egy konkrét példát. Soha nem láttalak olyannak, akkor sem, mikor az első köteted jelent meg, mint ahogy például Sánta Attila jelentkezett a Porondon, hogy felpattanok az asztal tetejére, és elordibálom magam, hogy Gottisztot. És ennyire határozott a kijelentés, és ennyire határozott a megjelenés, és össze kell kötelező módon a kettőt kapcsolnom. Csendesebb fajta vagy, mondjam ilyen egyszerűen. Egy kicsit ez kételkedő, és nem föltétlenül előálló, magátláttató.
Ha már Sántát említetted, lehet, hogy Sánt itt a hasonlat, de azért van benne valami, tehát Aranyhoz képest Petőfi egy lobbanékony, egy vátesz, egy lángoszlop volt, Arany Arany János volt, és azért tényleg emlékezzünk meg róla így is, hogyha már ugye idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját.
Ma este arról is szó volt, legalábbis elejtettél, vagy 2 mondatot, de nem fejtetted ki, hogy szerinted a romantika nem is halott még. Talán most fogjuk temetni hamarosan. Mire gondoltál?
Röviden próbáltam kifejteni, de itt talán bajos lesz fél mondatban összefoglalni. Oltári nagy baromságról van szó természetesen, ami a saját fejembe összeállt. Én egyszerűen azt gondolom, hogy a romantikának a túlzásaiba, a szertelenségeibe belefért mindaz, ami mondjuk a 19. század eleje óta történt, tokkal vonulva tényleg mindenféle izmusokkal, posztmoderne, textualizmussal, világháborúkkal, stb. És akkor egy kicsit irtózom is attól, ami következhet erre az egészre. Be fog fagyni, vagy befagyhat esetleg az, amit mi esetleg olyan csodálatosnak, olyan fantáziadúsnak, olyan szabadnak gondoltunk. Állítólag most is dúl a szabadság. Én nem vagyok erről meggyőződve, hogy tényleg annyira dúl-e a szabadság. Szinte semmit nem szabad csinálni. még azt is megmondják, hogy mennyi legyen a, mit tudom én, a benzináron. Mert hogy azt mondják az okosok, hogy ne te döntsd el, hogy mennyi legyen a benzinára, inkább eldöntöm én, hogy mennyi legyen a benzinára. És itt most nem akarok összeesküvés elméletekre utalni, egyszerűen arról van szó, hogy olyan korlátokat szabunk saját magunknak teljesen szabadon, amiből aztán valószínű, hogy egy idő után bajos lesz kitörni.
Volt egy időszak, és ugye ez a posztmodernnel összefügg, amikor például prózában azt mondták, hogy ilyen pitiáner ügyekkel, mint a történet, nem foglalkozunk. A költészetben nagyjából párhuzamosan akkor zajlott az, hogy nem érdekes a kötött forma, mindenki szabad verseket írt. Ma te mondtad, hogy nem megy a szabad vers, amúgy is te, én szerintem könnyedén írsz kötött formában, de hát ezt te tudod, hogy melyik vers mennyi idő alatt születik. Egy kicsit így is visszafogunk a szabadságunkból, hogy túlfeszítettük azt a határt, hogy meddig lehet elmenni, hogy csak nyelvvel való játék a prózában, történet nélkül, csak szabad vers a költészetben, és egy kicsit visszavonulunk oda, és akkor megint Arany Jánosékhoz, meg nem tudom én hova térünk vissza, vagy a nyugatosokhoz, és igenis míves lesz egy vers, és igenis fog verstant ismerni a költő, stb. Stb. Ezt egy kicsit ilyen romantikához való visszatérésnek gondolnám abból az értelemből, hogy mennyire becsüljük a formát, vagy mennyire becsüljük a történetet a prózában.
Ez tényleg egy nagyon összetett és sokfelé ágazó kérdés. Az tény, hogy úgy látom, hogy végre valahára kezd visszatérni az irodalomba is. A történet mesélés az, ami tulajdonképpen az eredeti hivatása volt neki. Homérosz egy történetet mesélt el az Iliászba, egy nagyon véres, végtelenül kiábrándító, undorító történetet. Az Odüsszeiában szintén egy véres történetet mesélt el kalandokkal, meg mindenfélével együtt. A 90-es évek elején nyilván bő 20-30 évvel megkésve mondjuk az amerikai egyetemi írókhoz képest, de mi is azt hittük, hogy az irodalom arról szól, hogy reflektálunk saját nyomorúságunkra, íróságunkra, hogy ez sem megy, az sem megy, tehát arról szólt a történet, hogy nem tudunk történetet írni. Most örömmel látom, hogy jobbnál jobb történetek születnek, Erdélyben is, hál' Istennek.
Milyen lesz a következő köteted? Ugye ez alkalmi kötet, erre megkért Király Zoltán. Van már olyan, ami másfajta koncepció szerint építkező kötet lesz, és talán már megvannak darabjai?
Igen. Hát mielőtt még a három gyerekem kinőne a markomból, addig megpróbálom összefoglalni azokat a párbeszédeket, nyilván nem szó szerint, amik köztünk zajlanak, főleg ezeknek a dialógusoknak a szellemét igyekszem megragadni a 20 parancsolat című gyermekvers kötetembe, illetve hát van egy régi adósságom saját magammal, meg a kortársaimmal, a lövétei kortársaimmal szemben is. Valamikor a 2000-es évek elején én elkezdtem közölni egy ciklust Fekete Munka címmel. Magam is dolgoztam nyári vakációban Magyarországon, zseppénzt keresendő fekete munkásként, és iszonyú történetek vannak. Azóta eltelt, azt mondja, hogy szép lassan 20 év, szétesett családok, egyik kortársam például hajléktalan Pesten, riportokat akarok ezekkel az emberekkel, aztán, hogy ez áttevődik-e versé, sikerül-e annyira eltávolodnom ezektől a nagyon személyes, nagyon élményszerű történetektől, hogy versé tudjam formálni őket, ezt még nem tudom, de vannak ilyen terveim.
Egy ilyen esetben például a vers is történetről szólna, csak a vers lenne a formája?
Valószínű. A műfajok azok jönnek, mennek, kavarodnak, fene se tudja, hogy ez akkor most monodráma, vagy szabad vers, vagy lírai riport, vagy mi fene. Egyelőre azt tervezem, hogy nagyon keveset módosítva ezeken a riportokon egy-egy ilyen nagyon sűrített élettörténet, vagy életpillanatot próbálnám megragadni. Még nagyon képlékeny ez az egész projekt a fejemben. Remélem, hogy kötélnek állnak a kortársaim, egyáltalán hajlandók lesznek elmondani azt, amit én is láttam velük dolgozva. Csak nem én akarom elmondani, hanem mondják el ők, és én esetleg hozzá teszek, vagy nagyon keveset elveszek azokból a történetekből.
Lövétei Lázár László költőt, a Székelyföld folyóirat főszerkesztőjét Gergely Zsuzsa kérdezte legutóbbi kötetéről, alkalmi versekről és természetesen Arany Jánosról.
Gyomrában élek, hol az a te már egy órája kérem. Fűszagú csendben felébredtem, nem tudtam aludni, nem is volt kedvem. Elszaladt életünk,
elszaladt életünk,
rohanunk utána,
rohanunk utána.
Fogdossuk kezeit,
fogdossuk kezeit,
gondoljuk, hogy hát ha.
Olvad az édes, szédül az alján. Visszanéz egyszer, érzi, hogy nézem. Szétszakadt filter, bomlik a vízben.
Elszaladt életünk,
elszaladt életünk.
Rohanunk utána,
rohanunk utána.
Fogdossuk kezeit,
fogdossuk kezeit.
Gondoljuk, hogy hát ha.
Gondoljuk, hogy hát ha.
Vélhetően megtalálták Jávor Pál valódi szülőházát Aradon, és ez az épület nem azonos azzal, amelyet eddig úgy ismertek az aradiak, amint amelyikben napvilágot látott a magyar színjátszás egyik emblematikus alakja. Az Espresso végén Pataki Lehel Zsolt összeállítását hallják.
Sokáig a mai Grigore Ureke a volt Kismolnár utcai ingatlant mutatták büszkeséggel az aradiak a turistáknak, amelyikben a kor ünnepelt színésze Jávor Pál született 1902. január 31-én. A színész óriás szombathelyi iskolai éveit kutató Fejsz György levéltáros kérésére azonban Bognár Levente aradi alpolgármester kikérte az anyja lánykori neve után Spannenberger Pál Gusztávként bejegyzett gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát, és ebben más születési cím szerepel.
Jávor Pál az akkori Alsó-Molnár utca 11-be született, és nem a Kis-Molnár utcában. Az utca nevek megváltoztak, és emiatt volt eddig a feltevés az, hogy a jelenlegi Grigori Ureke a volt Kis-Molnár utcában lenne a szülőház. Két papír van birtokunkban, az egyik ugye az anyakönyv, amelyben egyértelműen Alsó-Molnár utca 11 szerepel, másrészt pedig Jávor Pál apjának az a levele, amelyet szintén erről a címről írt.
A szóban forgó levelet Jávor Pál édesapja, Jermann Pál írta a fia születése előtt egy nappal az Alsó-Molnár utca 11 szám alatt. Mint köztudott, a kis Pali házasságon kívül született. Tisztviselő édesapja és cselédként szolgáló édesanyja csak a gyermek 3 éves korában keltek egybe, és apja akkor vette a nevére. Puskel Péter, a Jávor Pál aradi éveiről számos cikket közlő újságíró és helytörténész szerint ezért sem állítható egyértelműen, hogy az igazi szülőházat találták meg.
Elképzelhető, hogy ez az új cím az igazi, de nem holdbiztos. Az előző úgynevezett Kismolnár utcai cím onnan jön, hogy hol Alsó-Molnár utcát, hol Kismolnár utcát használtak, holott mind a két utca létezett Jermann Pál, a későbbi Jávor Pál születésekor. Az első adatot megerősítette egy 83 éve abban az utcában lakó idős hölgy, bizonyos kapitány Rozália, és ő emlékszik arra, hogy az édesanyja mindig emlegette, hogy ez a Motti ház, a Motti tulajdonképpen Jávor Pálnak a beceneve volt, így szólította az édesanyja is, majd később Landesmann Olga a felesége is. Na most az Alsó-Molnár utca 11 szám, ez ugye az új cím, ez azért bizonytalan, mert itt csak az édesapja lakott. Nehezen elképzelhető, hogy egy szolgáló lány ne a gazdájánál lakjon, hanem az élettársánál, és hát ugye a század elejei társadalmi viszonyokat nézve ez nehezen elképzelhető. És éppen a két utca közelsége miatt a szerelemgyerekként született Jermann Pál, a későbbi Jávor Pál, az édesanyja címén született.
A szombathelyi iskolaéveket leszámítva Jávor Pál 17 éves koráig Aradon élt. Szülővárosában emléktáblát szeretnének elhelyezni a tiszteletére. Puskel Péter.
Az emléktábla elhelyezése rendkívül fontos lenne az aradiak számára, és hát Jávor aradi 17 évének a tisztázására. Na most a helyet illetőleg előfordulhat az, hogy nyomosabb bizonyítékok kerülnek elő, ha pedig nem, akkor azt hiszem, hogy nem tévednénk nagyon sokat, ha az édesapja lakcímét adnánk meg, annál is inkább, mivel hogy később házasság lett belőle.
Szilasi László, Lövétei Lázár László és Jávor Pál voltak a főszereplői az Espresso mai kiadásának. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, és további jó rádiózást kíván. Viszont hallásra!
Egy kis édes félhomályban mennyi vágy van, mennyi álmunk, mennyi csókunk ég. Egy kis édes kézfogásban mennyi vallomás van. Hidd el, édes, én imádlak rég.
Nézd, az igaz sosem súgott ennyi álmot még.
És a szívem olyan boldog, mintha álmodnék.
Egy kis édes félhomályban mennyi.